A járvány hatásai ellenére folytatni tudja megkezdett programjait a Magyar Szövetség. Novák András operatív igazgató beszélt a hazai rendezésű események helyzetéről, az új szakmai struktúráról és a válogatottakról is. A riporter továbbra is Kaposi Dávid.
A koronavírus járvány mennyire tépázta meg a szövetség anyagi helyzetét?
Mint mindenkit, minket is elért a járvány. Talán azt tudom mondani, hogy pénzügyileg az előző évek, mondjuk úgy, hogy felelős gazdálkodásának köszönhetően stabil a kézzel a szövetség helyzete, de nem tart ez örökké. Tehát most azt gondoljuk, hogy a programjaink, amiket mondjuk a járvány enged, azokat folytatni tudjuk. Szerencsére kormányzati segítség is olyan mértékű volt, amivel ezeket ki is tudtuk gazdálkodni az egyéb saját bevételeink mellett. Úgyhogy stabilnak mondható, de megérezte a kézzel a szövetség is, megérezte saját magán, megérezte a kluboktól, eredő információktól, és maga a sportág ezt nagyon-nagyon megérezte, igen.
Szponzorok jelentkeztek esetleg azzal, hogy újra tárgyalnának bizonyos dolgokat, illetve a TAO helyzet az hogy alakul?
Egyértelműen igen, tehát volt olyan szponzor, aki nem tudott velünk maradni, van olyan, aki csökkentett, van olyan, akivel megpróbáljuk átviselni ezt a nehéz időszakot, de szinte mindenhonnan jelzés érkezett, hogy ezt át kell gondolni. A TAO-t egyértelműen érintette, hiszen azzal a kormányzati segítséggel, hogy itt a adóévet így följebb lehetett csúsztatni, mondjuk úgy, hogy szeptemberig, sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy ez nem TAO formájában jelenik meg ugye a sportági szereplők közön, tehát nem csak a kézilabdát, hanem az egész sportvilágot ezt TAO oldalról is megéreztük, és nem is nagyon látom most, hogy ez mondjuk úgy, hogy decemberig hogy változzon.
A kluboknál is lehetett hallani nehézségekről, például hogy a férfiaknál a Vác és a Mezőkövesd nem tudta vállalni az NB1-es indulást, helyettük majd a Veszprém felső, illetve a Cegléd indul a bajnokságban. A nőknél ugye a Szent István most már közös csapatot indít a Nekával, és anyagi szempontból is, meg játékos szempontból is meggyengült az Érd. A szövetség milyen támogatást tud nyújtani a kluboknak ebben a helyzetben?
Én azt gondolom, hogy ezt időben felmértük, és ugye miután a bajnokság az a szövetségnek is fontos, ezért a létező legtöbb forrással tudtuk segíteni a klubokat. Én most azt mondanám, hogy ha liga oldalon ülnék, és átlátnám az általunk nyújtott támogatást megfelelő szinten, akkor én elégedett lennék a szövetségnek az anyagi támogatásával. Ugye a legnagyobb lába Szerencsejáték ZRT-nek és a TV-nek a lába. Itt az egyik oldalon még azt mondom, hogy növelni is van lehetőségünk, a másik oldalon pedig mondjuk úgy, hogy olyan technikai elemek kerültek bele, amik kikönnyítik a kluboknak a helyzeteit. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy a lehetőségeinkhez képest is túl tudtuk kezelni. A versenyszerzési költségek egyébként nem csak az NB1-re, hanem gyakorlatilag az egész NB-s bajnokságban is már a megyére is kiterjesztő, ott átvállal kézzel a szövetség, illetve ami plusz belejött még, hogy az összes versenyirodai igazolási, átigazolási és minden egyebet az NB1-esektől át tudtunk vállalni. Ez mondjuk úgy, hogy egy ligán kivetítve is egy szabad szemmel látható nagy összeg, ezért mondom azt, hogy ha valaki ezt mondjuk úgy, hogy becsülettel átgondolja, szerintem klub oldalról elégedettek tudnak ezzel lenni.
Jövőre férfi junior világbajnokság, 2022. januárjában pedig Szlovákiával közösen férfi Európa bajnokságot rendez Magyarország. Hogyan befolyásolta a járvány az ezekre való felkészülést?
Ugye abból indulunk ki, hogy mind a két esemény lesz. A 22-ben nagyobb a szerencsénk, hiszen az még azért odébb van, viszont a 21 az egy kicsit teszteseménye is a 22-nek, mind szervezési oldalon, mind pedig minden más oldalról. Tehát úgy készülünk, hogy van, mintha semmi se lenne. Ebből az is következik, hogy ahogy haladunk előre az idővel, és ne adja Isten, hogy ez nem válik reálissá, akkor mondjuk úgy, hogy arra reagálni fogunk. Tehát picit úgy vagyunk vele, mint az olimpiai selejtezővel tavaly, hogy 3 nappal a selejtező előttig mi erre készen álltunk, és a selejtezőt mondjuk úgy, hogy 2 héten minden nap hoztunk döntést, óvintézkedést annak érdekében, hogy legyen selejtező, majd végül elmaradt, ami egyébként sajnos jó döntés volt. Tehát így vagyunk ez a junior VB-vel is, úgy indulunk ki, hogy ez lesz, és ekképpen is készülünk, tehát pont úgy, mint a 22-es férfi Európa bajnoksággal, amit meg hát egyértelműen egy csúcsesemény.
Mi a helyzet az idei decemberi női Európa-bajnoksággal, amelynek ugye egyik társrendezője, Dánia, azt jelezte, hogy jelenlegi helyzetben nem igazán tudja megrendezni az eseményt?
Igen, ez a híre jutott hozzánk is, meg az is, hogy Norvégia pedig mondjuk úgy, hogy minimum informáson kifejtette, hogy ő mindenképpen rendezni akar. Viszont azt sem titkoljuk, hogy informálisan is, de a napokban talán formálisan is az Európai Kézilabda Szövetség felé eljárunk, hogy amennyiben ő azt gondolja, hogy ez reális, nagyon szívesen megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy Magyarország be tud ebbe segíteni. Ha erre szükség van, akkor azt jelzik majd nekünk, és akkor ezt megvizsgáljuk, itt tartunk jelenleg.
több külföldi klub képviselője azt nyilatkozta, hogy halasszák el a jövő januári férfi világbajnokságot, amely majd Egyiptomban lesz. Itt 32 csapatot látnak vendégül. Mekkora esélyt lát arra, hogy tényleg ez az esemény meg tud valósulni ebben a helyzetben?
Én egyetértek azokkal, akik azt szorgalmazzák, hogy ez maradjon el. Nyilván sem orvos nem vagyok, sem a támogatók sorát nem látom. Kizárólag ilyen matematikai modellek alapján gondolom azt, hogy az esemény ez nem tud megvalósulni. De azt is megértem, hogy a Nemzetközi Szövetség elnöke több szempontból ez az eseményhez ragaszkodik, tehát ő biztosan azt fogja képviselni, amit az előbb említettem, hogy tartja a végsőkig, és ő rendezni szeretne egyelőre nézőkkel, de ha nem is nézőkkel, ő mindenképpen rendezni szeretne. Én szerintem ez most ebben a helyzetben ez nem reális.
Ki fogja kimondani ebben a végső szót, az elnök, a helyi szervezők?
A kérdés jó. Ugye az alapszabályt olyan szempontból nem ismerem a Nemzetközi Szövetségnél, hogy ki az, aki dönt. Látva az ottani döntéseket, ha az elnök valamit szeretne, akkor mondjuk úgy, hogy könnyen hajlik erre az elnökség is, amennyiben az elnökség dönt. Tehát az biztos, hogy ebben a döntésben az elnöknek vezető szerepe lesz.
A nyár eseménye volt, hogy a női válogatottnál Elek Gábor és Danyi Gábor szerződését meghosszabbította a szövetség elnöksége. Ugye a női válogatott az olimpiai selejtezőre készül majd, ami tervek szerint jövő tavasszal lesz. Ilyen szempontból még ez a csapat nyerhet is egy évet? Fejlődhet még egy év alatt? Érhet egy év alatt?
Jó a kérdés, és igen a válasz. Itt azt mondják nekem is a szakemberek, hogy tudunk ebből jól kijönni, ebből a bajból. A sérülteink visszatérhetnek, sőt talán olyanok is, akiknek hosszabb volt a sérülése, ráadásul kult szereplők. Úgyhogy nekem az az információm, igen, hogy ha ez az esemény ez lesz, már pedig nagyon kéne, hogy legyen, akkor talán nekünk ez nem jött rosszul.
Viszont a férfi válogatottnak rosszul jöhetett ez, hiszen az Európa-bajnokság sikeres szereplése után a hullámnak a tetején volt. Hogyan lehet majd ezt a helyzetet kezelni?
Hogyha jó nagy az a hullám, akkor talán kitart a következő sorozatig. Szerintem annyira egységesek voltak, és olyan jól összeért ez a gárda. Ott meg nem tartunk attól, hogy ettől mondjuk így visszavetni a szakmát. Tehát joggal bízunk abban, hogy nem döntően nem befolyásul semmi.
Néhány héttel ezelőtt jelentették be, hogy új szakmai struktúrát állítanak fel. A jövőben Zsiga Gyula az Utánpótlásfejlesztési Bizottság vezetője lesz. Juhász István a szakmai és versenybizottságot fogja vezetni, míg Rosta István az Utánpótlás albizottságot irányítja majd. Mit várnak ettől az új struktúrától?
Mondjuk úgy, hogy a jogi struktúra, mondjuk úgy, hogy az alapszabály alkalmazkodik a valósághoz, hiszen a kézlabdában talán eltérően más sportágaktól, itt ugye abban a logikában működik az elnökség, hogy szakági alelnöke van. Ezért a válogatottak, a felnőtt válogatottak oda tartoznak logikailag, döntéshozásképpen meg mindenképpen. Ezért a szakmai igazgatónak a pozíció, ami az elmúlt években, vagy az ezt megelőző években megszokott volt, hogy mindent véleményez, az persze véleményez, de nem döntéshozó, még régebben azért a szakmai igazgató volt a döntéshozó. Ehhez alkalmazkodva, mondjuk úgy, hogy az élethez, az utánpótlás az mindig is oda tartozott, és a legnagyobb feladat az mindig is ott volt, úgyhogy ez egy, mondjuk úgy, hogy elnevezés technikai kérdés, senkinek semmiben nem változtak meg a jogkörei, vagy a pozíció, nincs erősödés, gyengülés, hanem egész egyszerűen az alapszabály ki fogja mondani a valóságot.
Júliustól elindultak az akkreditált akadémiák. Milyenek az első tapasztalatok így néhány hét után?
Amit látunk, hogy a döntés az véleményünk szerint az nagyon jó. Nagyon örülünk, hogy plusz pénz és fegyelem kerül be a sportágba, de annak is örülünk, hogy a szakmai, mondjuk úgy, hogy véleményezési kontroll minimum az tartozhat a kézlabda szövetséghez. De azt is látjuk, hogy mint minden rendszernek azért ki fognak jönni a technikai hibái. Már most is jó sok jött ilyen ki, ami mondjuk ilyen versenyigazgatási kérdés, hogy ki hova tartozik, átigazolhat, nem igazolhat, tehát amatőr, profi szerződés, nagyon-nagyon sok mindent kell kezelni, de szerintem az egy év alatt ez mondjuk úgy, hogy kijön. Úgyhogy ez az idei év, ez rámegy arra, hogy nézegetjük egymást, az összes hibát kezeljük, és egy év múlva pedig ez tud úgy menni, ahogy azt a döntéshozók elképzelték.
Említette, hogy a járvány ellenére nagy programokat nem kellett elhalasztani, az egyik ilyen a munkacsarnok építési program. A nyáron Lentiben már letették a csarnok alapkövét. Mit lehet tudni erről a programról, hány helyszínen fog folytatódni majd a munka?
Ugye az első ütemben 17 helyszínre van megfelelő forrás, és 2-3 hetente jön is a státusz, hogy éppen melyik munkacsarnok hol tart. Most így a járvány alatt ez nyilván, hogyha nem is lassult, de legalább a, mondjuk úgy, a papírmunkák azok azonos szintre hozták egymást csarnokilag. Úgyhogy abba bízunk, hogy a lenti után követi az összes többi munkacsarnok, és belefordulhatunk a második, illetve a harmadik ütembe. Ugye az a nagy tervünk, hogy egy a 40 körüli munkacsarnok, természetesen itt menet közben a TAO-ból épült csarnokokkal ez rendszer szinten össze kell, hogy függjön, de további csarnoképítési gondolataink is vannak, amik reálisak egyébként.
És ezek olyan helyszíneket érintenek, ahol a sportág már olyan szinten van, csak a létesítmény nem volt még megfelelő szinten hozzá.
Abszolút, ez egy munkacsarnok, kifejezetten munkacsarnok építési program, és szorosan összefügg a kinti pályaépítési programunkkal. Tehát az volt a mondás 2015-ben, hogyha bárha az országban születik egy gyerek, aki kézlabdázni szeretne, akkor mondjuk egy ilyen 15-20 kilométeres körzetben el tudjon jutni a megfelelő helyre. Ezzel a kinti pályaprogramunkkal, a csarnoképítési programunkkal, illetve az egyes sportszervezetnek a TAO programjával, ez egy nagyon szépen felrajzolható országos programmá érett. Erre egyébként, ha nem csak a sportágot nézzük, és ez a szövetségnek azért túlmennek a feladatai magán a szakmán, akkor erre nagyon lehet büszkének lenni.
És a nyár egyik izgalmas eseménye volt a kézisek kézise választás, ami a Hírességek csarnokának az alapját is képezte. Ugye 10-10 férfi és női játékost választottak be ide. A férfiaknál Kovács Péter, a nőknél Gódorné Nagy Marianna lett az első. Egy-egy játékosra még lehetett szavazni. Meglepte a sorrend?
A sorrend az nem, viszont nagyon nagy volt a verseny, és ez egy örömteli dolog, hiszen már nagyon régóta terveztük ezt, és maga a sportág megérdemli, hiszen vannak jelenleg is, és voltak is nagyjai, tehát szerintem ez már régóta érett, hogy legyen egy ilyen, és azt is tényleg jó volt látni, hogy egy nüanszokon múlott, tehát tényleg az első, második, harmadik, negyedik pozícióban egy-egy szavazaton múlt, tehát ez is talán jelent valamit, de én azt gondolom, hogy a győztesek, ez most így magánvéleményként mondom, szerintem méltó győztesek.
Elárulhatjuk, hogy ki lesz az a egy, aki a szurkolói szavazatok alapján bekerül?
Lányoknál Kulcsár Anita nyert a szurkoló szavazat alapján. Hát azt gondolom, hogy különösebb komment ez a névhez sem kell, úgyhogy ennek kifejezetten örülök.
Novák Andrást, a Magyar Szövetség operatív igazgatóját hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorra legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.